Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Hófúvásra kell számítani az északkeleti vármegyékben, figyelmeztet a Hungaromet ZRT. Kiemelten a Bodrog közben várható viharos szél. Újabb nagy mennyiségű hó hullik, de keleten, főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ónos eső is esett, a következő napokban pedig igen hideg levegő érkezik fölénk. Rendkívüli intézkedésekkel védi a hajléktalanokat az Ökumenikus Segélyszervezet. Utcai szolgálataik fokozott intenzitással keresik fel az általuk ismert rászorulókat, többek között teával, melegruhával, élelmiszerrel és gyógyszerrel is segítve őket. Aki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt veszélyben lehet vagy segítségre szorul, haladéktalanul értesítse a hajléktalan ellátó intézményeket, a regionális diszpécser szolgálatokat, szükség esetén a mentőket, rendőrséget a 112-es segélyhívószámon. Az első nagy havazásban csaknem háromszorosára nőtt a közúti közlekedési balesetek száma, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság. Az előző 24 órában rekordszámú 4690 mentési feladatot látott el az Országos Mentőszolgálat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig tudatta, az áram, a gáz, a víz és a szemétszállítási szolgáltatások megfelelően működnek, sehol sincs fennakadás, ezzel település nincs az országban, és lezárt út sincs. Újabb számlát adtak le az ukránok, ezúttal egy 800 milliárd dollárost, ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat, közölt a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor ezt bődületes összegnek nevezve, megjegyezte, ez az éves magyar GDP közel négyszerese. Ezért akarták a brüsszeliek mindenáron enystandolni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést, az ukrán gömböc enni kér, fogalmazott a kormányfő. A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A döntés mögött az áll, hogy a cég csökkenteni kívánja költségeit és a gyártás hatékonyságát is növelni, írja az Automotive News nyomán a Telex. A Mercedes immár 3 modelljét fogja nálunk gyártani. Az önkormányzati rendszer reformja semmiképpen nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga. Ezt mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor előzőleg konzultációt kezdett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetőivel. Azonnali kongresszus jön a Fidesznél. Orbán Viktor pártelnök a harcosok klubjában jelentette be a menetrendet. Először a budapesti, aztán az országos döntést hozzák megjelölt ügyben. Szombaton lesz az országos kongresszus. A főváros, Karakasz és a többi nagyváros utcáin katonák, rendőrök, illetve civil ruhás fegyveresek cirkálnak és igazoltatják a járókelőket. A legrosszabbtól tartanak az emberek, ezért megindult az élelmiszerek felvásárlása. Erre válaszul a legtöbb üzletben szigorúan korlátozzák a bejutást. Helyszíni beszámolók szerint az országban nemhogy enyhült volna az elnyomás, hanem még tovább fokozódott, azt követően, hogy az amerikaiak eltávolították az elnököt, adta hírül a BBC. A lehető leghamarabb vissza akar térni Venezuelába Maria Corina Machado. A tavaly Nobel békedíjjal kitüntetett ellenzéki vezető segíteni szeretné hazájában a demokratikus átmenetet. Ártatlannak vallotta magát a venezuelai elnök és felesége is a New Yorki bíróságon. Nicolás Madurót és nejét egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Eközben Venezuela ideglenes államfője közölte, együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne Grönlandra, mert az körülveszik orosz és kínai hajók, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök azt mondta, Dánia nem tudja kezelni a helyzetet. A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését. Mette Frederiksen a dán közszolgálati televízióban úgy nyilatkozott, ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO tagállamot, az a vég. Moszkva ellentmondásosan reagált az Egyesült Államok venezuelai beavatkozására, ami felidézett egy 7 évvel ezelőtti állítólagos orosz csere ajánlatot. Akkor Oroszország jelezte, hogy kész engedni az USA szabad szerepvállalását Venezuelában, azért cserébe, hogy Washington biztosítson teljes mozgásteret a Kremlnek Ukrajnában, írta a The New York Times nyomán az Index hírportál. Életének 70. évében hosszú és súlyos betegség után elhunyt Tar Béla, a nemzetközi hírű magyar filmrendező. Tar Béla munkásságáért elnyerte többek között a Balázs Béla díjat, a Kossuth díjat, a Prima Primissima díjat, az Ezüstmedvét és a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál életmű díját. Végül az időjárásról. Napközben majd szűnik a csapadék, de még további hó hullhat, illetve keleten ónos eső is, egyre inkább felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3-2 fok körül alakul, és napközben sem enyhül. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Jedikó vagyok. Műsorunk témája a cigánypasztoráció. Dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a Görögkatolikus Egyház első magyarországi cigány származású papja. Fontos számára, hogy olyan módszer dolgozzon ki, amely hatékonyan működik a cigány közösségekben. Őt hallják most.
Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigánypasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigánypasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigányemberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigányembernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigánypasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszerint tenni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció mikéntje, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a másik, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjaik közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. Közöttük élve lehet jól cigánypasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne, az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigány nyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de Nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigánynyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzi magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot. És volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigánynyelven köszöntötte őket. Volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülről embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható.
Dr. Balogh Győző a cigányság sajátosságairól és az egyházi közösségépítésről beszélt.
Как красиво создан этот мир. Наш Бог с любовью все нам подарил. И в это время я пою ему о том, как сильно я его люблю. И в это время я пою ему о том, как сильно я его люблю. Опа! Нам-нари-дам-нари-да, нам-нари-дари-дари-да, нам-нари-дам-нари-да, нам-нарам, нари-дари-дари-да.
Hodász élen jár a cigány pasztorációban, nem véletlenül, hiszen 1941-ben Sólya Miklós görög katolikus lelkipásztor ezen a településen indította el a cigány pasztorációt. Az ő tevékenységét idézi fel Lakatos Sándor, a hodászi cigány görög katolikus egyházközség tagja.
1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küld velet, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt az egyszerű, szegény cigány közösséget, ő találta meg, amikor cigány telepre lement, akkor látta, hogy milyen állapotok vannak, milyen szegénység van, és nem csak a szükségletnek a szegénységét látta, hanem a lelki szegénységet is. Látta azt, hogy ezek az emberek szomjúznak az Isten dolgaira, és igazán nincs velük törődés lelkiekben. Ő az ő munkáját akkor kezdte el, nem volt se kápolna, semmi nem volt, árokparton összegyűjtötte a gyerekeket, elkezdte az ő papi munkáját, és nem azzal kezdte, hogy mindjárt megreformálom őket, és akkor na, pipáljuk ki, hogy nem kell a kultúra, nem kell, stb., hanem ezzel együtt egy parton, ahol a gyerekek táncoltak, ahol tábortüzet raktak, ahol különböző meséket hallgattak, és akkor ő ott volt a középpontba, amikor elkezdte, hogy na, akkor most az evangéliumot hallgassátok, mi az Isten szava, mit üzen Isten nektek, hogyan szeret benneteket is Isten, hiszen ti is Isten gyermeke, hiszen is mindig mondod, hogy Jézus a kereszten nem csak egy emberért, nem csak egy fajért halt meg, hanem a világ összes embereiért halt meg, kereszt halált vállalt, értetek. Ugyanakkor ő a hitélet elmélyítése mellett, ami nagyon fontos volt, mert alapja, ugyanakkor foglalkozott azzal, hogy megtanuljanak írni a régi öregek, hogyan kell olvasni, hogyan kell a szociális krízis helyzetből egy picit kijönni, tehát hogy emberségében is segített fölemelni őket, hogy a helyes utat abban is megtalálják. Majd 70 évvel ezelőtt volt az első cigány zarándoklat, amikor Mária Pócsra a szeptember 14-i bócsot, a keresztfelmagasztalási bócsot választotta, úgymond a cigányoknak egy csendes időszakban, ahol összejönnek a cigányok, elzarándokolnak, és csak maguk vannak. Ez az zarándoklat évekig gyalogment, még olyan is, akinek nem volt cipője, de mezítláb, és vitte a zászlót, és énekeltek. Majd később vályokból bővítettek egy kis parasztházat, és már ott gyűjtötte őket össze. 50 éves emberek voltak első áldozók, akik annyi kapcsolatuk volt régebben az egyházzal, hogy ha megszületett a gyerek, talán megkeresztelték, és egy temetés. Ennyi kapcsolat volt. Semmi más kapcsolatok nem volt. Miklós bácsi munkája alatt történt az, hogy az emberek elkezdtek egy picit másképpen, nem azt mondom, hogy nagyon jól, de az a lelkiség, amit őtől kaptak, mondjuk úgy, hogy a pasztoráció során, hiszen ezt a szót talán ő maga se tudta, hogy ma így fogja magát ezt kinőni, ő a papi munkáját végezte, az egyszerű papi munkáját, és ami a legfontosabb, hogy akkora bizalmat nyert a cigányokban, hogy mindenféle bajaikat nyíltan elmondták neki. Akkora bizalmat élvezett a cigányokba, hogy azt nem lehet szavakba kimondani. Minden, amikor oda mentek különböző problémákkal, tanácsot is kértek, Miklós bácsi, mit tegyünk, hogy csináljuk, hogy oldjuk meg. Vagy éppen nem tudom én, az ember részegen jön haza, és összetörte még azt a keveset, ami volt. Ő lelket öntött vele, hogy hogyan tovább, hogy beszélt külön az emberrel, hogy mit nem szabad, stb. Későbbiekben pedig az volt a legnagyobb csodálatos dolog, amikor a liturgiát, a mise szöveget lefordította a cigány nyelvre. Most gondoljunk el egy nép, aki a saját nyelvén meg tud szólalni egy kápolnában, és tud misézni a saját nyelvén, mekkora öröm az, mekkora örömhír az ő lelkében az, és gyerekek, akik minisztráltak, akik különböző könyörgéseket mondtak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. Én úgy fogalmazom, mert ez a valós helyzet, hogy ő, amíg az egyik kezével az evangéliumot adta, mint egy tápláló kenyeret a lelkeknek, a másik kezével pedig megsimogatva különböző segítségeket nyújtott, hogy picit fölemelje őket, tehát hogy segítse őket abból a nehéz helyzetből kijönni, amiben voltak. Ez sikerült is nekik. Áldozatos munkát hozott, mert éjszakákban nyúló tanításokat végzett. Tehát nem kimélve a fáradtságot, az időt, mondhatnánk úgy, hogy életének 90%-át nálunk töltött el a cigányoknál. Ő maga is cigányul beszélt későbbében, amikor megtanulta a nyelvünket. És nem csak azt tanulta meg, hogy hodászon a célhári dialektus beszéljük, hanem elment más falmakba is, hogy hogyan is beszélik, hogy ő pontosan tudja lefordítani majd a liturgiát. És a liturgián kívül egyéb énekeket is ő fordított, tehát nem mi fordítottuk akkor, hanem kérdezte, és akkor mondta, nem, ez nem így helyes, hanem ezt így kell pontosan kifejezni. Tehát és az a nyíltság azért is volt, nem csak azért, mert ő megtanulta a nyelvünket, hanem gondoljunk bele, hogy egy magyar ember odajön egy cigány közösségbe, és egy közösség elfogadja annak a magyar embernek a segítségét, tanítását, ez is egy csodálatos dolog, hogy hogyan is fogadtuk mi el. Azért mondom már, hogy fogadtuk mi el, mert valahol már a 70-es évek után már én is a tanítványa voltam. És az ember ilyenkor nehéz szívvel gondol arra vissza, hogy talán Miklós bácsiból is a világon csak egy volt, egy Miklós bácsi. Tehát az a munka, amiből ő a mélységből fölemelt egy népet, és egy erős alapot rakott le, hát nem tudom, hogy lesz-e ő hozzá hasonló. Biztos, nagyon sok kezdeményezések vannak. Tehát Miklós bácsira visszatérve, ahol az ABC betűi, az ajándékok és a kápolna mi mindenre szolgált, oktatásra, nevelésre, a hitéleten túl. Nem szégyen ez, amikor azt mondjuk, hogy a kápolna közepén rakott egy asztalt, egy szelet kenyér, kés, villa, és akkor most tanuljuk meg ezeket. Tehát olyan dolgokat tanított meg velünk, amire egyszerűen merek azt mondani, hogy miért nem otthon tanulta meg a szüleinél. Hát uram, atyám, nem volt erre lehetőség. És ő arra is odafigyelt, hogy mi fiatalok, hogyan bánjunk a kisebb villával, hogyan kell enni, hogyan kell egy asztalnál akár viselkedni is, hogyha közösségbe vagyunk ezekre. És mi ezt örömmel vettük, hogy ez a Miklós bácsi, ez a magyar pap, hogy mi mindenre képes, lábjegyzett füzete volt. Egy olyan füzet, amiben mindnyájunknak a lába le volt rajzolva, és beleírta, hogy ez a méret kié. Ez arra szolgált, hogy ő az ország sok területéről mindig kért adományokat, segítséget. És akkor tudta, tehát erre is volt ideje, amikor látta, hogy valakinek már olyan a helyzete, hogy tényleg szüksége van különböző cipőre vagy ruhára, akkor neki megvolt ez a lábjegyzett füzet, és ő tudta ezt, hogy kinek való, mire. Tehát kirándulásokat szervezett, színdarabokat szervezett számunkra, sok olyan dolgot, amit ma már talán mi azt mondjuk, hogy a mai gyerekekkel már nincs olyan foglalkozás, de nyilvánvaló, hogy sok egyéb más segítség is van. Tehát visszatérve Miklós bácsira, mi úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy ő a honházi cigányoknak a profitája volt. Egy olyan proféta, aki megtalálta az elveszett nyájat, és ennek a nyájnak lelki és testi táplálékot biztosított az ő tanításával. Nagyon sok ministrások voltak, és mindig hát veszekedtünk, néha a sírás is volt belőle, hogyha nem jutott ruha. Mert most ki fogja mondani az apostolt, és ő a liturgiából nagyon sok szöveget, amit csak lehetett, az kiadott gyerekeknek. Hogy érezzék azt, hogy mi is részesévé válunk a liturgiában, ami most itt fog történni az oltár körül. Tehát nagyon odafigyelt ezekre a részletekre. Régen az volt a szokás, hogy a lányokat, ha már este volt, nem engedték ki. És úgy oldotta meg, hogy elment minden anyukához, apukához, és felelősséget vállalt, hogy engedd el nyugodtan, bízz el bennem, én haza fogom neked hozni a házhoz. És ez így is volt, amikor bizony az éjszakában nyúlóan tanított bennünket, na akkor most kísérjük haza a lányokat, és Miklós bácsival együtt háztól házig kísértük, bezörgetett, cigányul köszönt, és akkor mondta, hogy hazahoztam a lányatokat egészségben, ne félgetek semmilyen. És az emberek nagyon fölnéztek rá, hogy még erre is van ideje, és nem kémél pártra, hogy ilyennel is foglalkozik, velünk foglalkozik. Tehát első áldozók, amikor voltak az emberek, tehát nagyon sok első áldozó volt, és cigányok életében ez nagyon fontos kérdések voltak, hogy mi gyerekeink is most már első áldozók, és akkor innentől kezdve már ugye tudnak áldozni, nyúlni, és még jobban be tudnak kapcsolódni ennek a hitnek a világában. Tehát valahogy úgy éreztük mi mindig, hogy az Úr Jézus mindig különlegesen a tenyerén hordott és hord bennünket, hodászi cigányokat, mert egy olyan lelkész küldött oda, aki az elveszett bárányait lelkiekbe megtalálta, és fölemelte őket, tényleg az Isten oltárára helyezte. Egy olyan erős alapot rakott le, amit ma már csodálatos dolgokat csinál. Tehát ma már az a Miklós bácsi öröksége még jobban ki tudott nyílni azzal, hogy az alapokat ugye ő lerakta, erre tudtunk építeni. Ma már idősekről gondoskodnak szociális otthonban, családok átmeneti otthon, ahol menekült anyák, vagy éppen az élet úgy hozza, hogy nincs hol lakniuk, vagy különböző problémákkal küzdenek. Azok ott kapnak ellátást, szállást az intézményeinkben. Óvoda van, közösségi ház, új templom épült, és nagyon sok egyéb feladatokkal foglalkozunk még. Tehát hál' Istennek nagyon sokan vagyunk most, az én korosztályom fiatalabb is, akik a közösségben, mi a Miklós bácsi mellett, akik tanultunk, meg tanított bennünket, hogy a közösségnek most visszafelé szolgáltatunk mind abból a lelkiekből, meg tudásból, amit mi kaptunk Miklós bácsitól. Visszafelé is kell. Mert amikor a fiatalokról beszélünk, szükség van rá, nagyon össze kell fogni ahhoz, hogy el ne vesszenek. A mi nagy büszkeségünk az, hogy Miklós bácsi munkája úgy kamatoztattuk meg, hogy nagyon sok továbbtanulóink vannak, nagyon sok főiskolásunk van, főiskolás végzettek most már, hál' Istennek, egyetemisták, akik, ha nem is maradtak meg helyben a faluban az egyetemisták, de ma minisztériumokban ott vannak, különböző hivatalokban, és erre büszkék is vagyunk, hogy az a maga, amit Miklós bácsi elvetett a mi közösségünkben, az most vissza is tud adni valamit ennek az országnak is, és a saját közösségünknek is. Tehát mi már eleve a gyermekeinket úgy neveljük, tehát elsősorban mi cigányul beszélünk, tehát otthon a gyerekkel is csak cigány nyelven beszélünk, és aztán csak magyarul. Tehát két nyelvet beszélünk. Ez is Miklós bácsinak köszönhető, mert ha a liturgia, az imádság nem cigány nyelven történt volna 70-es évektől a mai napig, akkor ez a nyelv is nálunk is elkopott volna, ez az érték is elhalt volna, és ő nagyon odafigyelt, hogy ez az érték, mint egy kultúra, hogy ez is gyökeret verjed, hogy ne haljon el, mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy igen, mi ezek vagyunk, mi ezt az értéket kapjuk, és ragaszkodunk ezekhez a gyökerekhez. Tehát ez is egy csodálatos dolog az életünkben, és mi amikor imádkozunk, is cigányul imádkozunk, énekelünk, és az az öröm is évek óta, évtizedek óta bennünk van, amikor a magyar testvéreink is együtt a cigány templomban ott vannak, és el tudunk menni a másik templomban és a magyar közösségben, és ők eljönnek hozzánk. Tehát vele gondolom, ez egy csodálatos dolog, amikor átjárunk egymás közösségében, egymás asztalához le tudunk ülni, békességben, szeretetben el tudunk egy ebédet fogyasztani. Tehát ez is Miklós bácsinak köszönhető, hogy a hodászi magyarok és cigányok az Úristen gondviselése által és a Miklós bácsi munkája által egy asztalhoz le tudunk ülni. Nekünk megtiszteltetés az nyilvánvaló, amikor a magyar képviselőtestület és a magyar hívek eljönnek a cigány templom búcsúra, és együtt egy terültet asztalnál tudunk beszélgetni, és tudunk emédelni, tudunk imádkozni egymás templomában. Ezek nagyon fontos dolgok, pont azért ami számunkra, mert látjuk, hogy a világban milyen problémák vannak, milyen cigány ellenes dolgok is vannak. És mindig mi úgy munkálkodunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk az a fontos, hogy békesség legyen ott hodászon, hogy szeressék az emberek egymást, hogy tiszteljék egymást, és világító fényként, fényként maradjunk meg. Aki egy utat tud mutatni, hogy lehet így is békességben egy településen, egymás munkáját segítve is egy településen tudunk élni. Hát ez a munka az, amihez Miklós bácsi hozzásegített minket. Ez az ő gyümölcse, és ez az ő profétai munkája, ami köztünk megvalósult.
Lakatos Sándort, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség tagját hallották. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Jerikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond a Medve, akit Paddingtonnak hívtak című mesének 16. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Amíg mindenki sürgülődve elrendezte a székeket, Paddington eltűnt a nappaliban, majd visszatért bűvész kellékeivel. Kis időbe telt, hogy mindent kipakoljon. Felállította a bűvös asztalt és kipakolta rá a varázsládája tartalmát. A fények egy híján mind kialudtak, és Paddington egy mozdulattal csendet kért. Hölgyeim és uraim, kezdte a bűvész könyvet tanulmányozva, következő mutatványom maga a lehetetlen. De hát még egy mutatványt se láttunk, bűvész uram, morogta Mr. Curry. Paddington a megjegyzése mit sem törődve lapozott a könyvben. Ez a mutatványhoz egy tojásra van szükségem. Te jó ég, el ne hagyj, zihálta Mrs. Bird, miközben loholt a konyhába kért kellékért. Itt valami borzalmas fog történni. Paddington a tojást az asztalra tette, majd egy zsebkendővel letakarta. Elmotyogta, hogy abrakadabra, s aztán pálcájával a kendőre csapott. Mr. és Mrs. Brown összenézett. Mindketten a szőnyegre gondoltak, de akkor Paddington folytott hangon ezt ikkantotta. Hey, presto! Megemelte a zsebkendőt, és a tojás mindenki álmulatára eltűnt. Jó, jó, mormolta Mr. Curry. Egyik mancsal odacsap, a másikkal eltünteti. De hát nem mondok én semmit. Szép munka volt, medve. De most bűvöld is elő megint. Paddington elégedetten meghajolt, aztán kotorászni kezdett hátul a bűvész ládában. És mit talált? Ő is meglepődött, mert sokkal nagyobb tárgy volt, mint egy tojás. Egy marmeládés üveg, ami aznap reggel tűnt el. Előhúzta és felmutatta. Leírhatatlan volt a siker, nagyobb, mintha a tojás került volna elő. Hát ez nem igaz, csapkodta a térdét Mr. Curry. Egy tojást keresünk, és egy üveg lekvárra találunk. Ez aztán a mutatvány. De Paddington már a következő mutatványra összpontosított, lapozott a könyvében. Most pedig, mondta ünnepélyesen, következzék az eltüntetés nagy trükkje. Fogta Mrs. Brown egyik legszebb vázáját, amiben virágok voltak, és az egészet oda tette az ebédlő asztalra a bűvös ládája mellé. Nem nagyon rajongott ezért a mutatványért, mert nem volt ideje jól betanulni. Fogalma sem volt, hová kéne tenni a virágokat. Kinyitotta a láda hátsó oldalát, és bedugta rajta a fejét, hogy ne látszon. Pillanat, ez egy kicsit hosszabb ideig fog tartani, mentegetőzött, de semmi gond. A jelenlévők csöndben várakoztak. Hát, ez egy ilyen lassú trükk, morogta Mr. Curry. El ne aludjunk, fárasztó. Csss, pisszeget Jonathan. Remélem, nincs semmi baja, aggodalmaskodott Mrs. Brown. Megnézem talán. Túl messze nem mehetett, mondta Mr. Curry epésen. Kopogjunk rá. S oda is lépett, megkocogtatta a láda ajtaját. Hallok valamit, jelentette ki. Valaki, mintha nyögne, és... Igen, Paddington lesz az, aki más. Megrázta a ládát, mire bentről bum-bum zajok hallatszottak. Talán bezárt a saját magát, vélekedett Mr. Gruber aggódva. Oda lépett ő is, és kopogott. Jól van, Mr. Brown...
Nem, hallatszott a folytott hang. Sötét van, és nem látom a tanácsadó szabálykönyvemet.
Nem látja a szabálykönyvét, gúnyolódott Mr. Curry, miután közös erővel kinyitották a ládát, és kihúzták Paddingtont. Szép kis varázsló, ennek a trükknek a neve az, hogy az eltüntetett medve. Csak azt nem értem, hogy a virágok miért kellenek hozzá. Paddington azonban már a következő trükkre készült. Mr. Curry azonban nem figyelt rá, mert kekszet majszolt. A következő mutatványomhoz, közölte Paddington, szükségem lesz egy órára. Valami más tárgy nem lenne jó? Aggodalmaskodott Mrs. Brown. Paddington azonban a varázskönyvére mutatott. Itt az áll, hogy egy óra kell hozzá. Mr. Brown gyorsan letűrte az inge ujját a bal csuklója fölé. Mr. Curry azonban, akit az ingyen lakoma különösen jókedre hangolt, felállt és átnyújtotta a saját óráját. A bűvész hálásan átvette és letette az asztalra. Nyugodt lehet, ez egy remek mutatvány lesz. Belenyúlt a ládába és előhúzott egy kalapácsot. Az órát is zsebkendővel takarta le, aztán ráütött párszor a kalapáccsal. Medve, remélem tudod, hogy mit művelsz, mondta a most már nem annyira lelkesnek látszó Mr. Curry. Már Paddington sem volt annyira magabiztos, mert lapozott egyet a bűvészkönyvben, amelyben ez állt. A trükkhöz két óra kell. Ajaj! A zsebkendő alul már gurultak, potyogtak is ki az óra szerkezet mindenféle elemei, az üveg darabkái. Mr. Curry dühött üvöltést hallatott. Jaj, csak azt felejtettem elmondani, hogy abrakadabra, mentegetőzött Paddington. Abrakadabra, bömbölte Mr. Curry. Még hogy abrakadabra, 20 éve van meg ez az órám, soha semmi baj nem érte, ezért még megfizet valaki. Pontosan egy új óra árát követelem.
Mr. Gruber szemügyre vette az óra maradványait.
A csodát volt meg magának ez 20 éve. 3 fontért vette nálam 3 hónapja. Szégyellje magát, hogy hazudozik itt, egy ifjú medve előtt. Badarság! Tiltakozott Mr. Curry, és lezöttyent Paddington karosszékébe.
Hé, mi ez? Mibe ültem?
Üvöltötte megint. Csupa ragas a nadrágom!
Paddington megdermett. A tojás, hebegte bűnbánóan.
Hát előkerült.
Mr. Curry lángvörös arccal folytatta.
Micsoda dolog, még soha nem sértettek meg ennyire.
Az ajtónál járt már, de visszafordult, és fenyegetően hadonászott a mutató ujjával.
Leshetik, hogy én még egyszer eljövök maguk a születésnapot ünnepelni. Harry,
kérte a férjét Mrs. Brown, ahogy becsukódott az ajtó Mr. Curry mögött.
Hallod, ne neves már!
Nem tehetek róla, nyögte Mr. Brown. De Mr. Grubernek is potyogtak a könnyei a kacagástól.
Látták az arcát, ahogy az órája darabokra esett. Még élek nem felejtem el.
Arra kérlek, Paddington, legközelebb kevésbé veszélyes mutatványokkal állj elő, szólt közben Mrs. Brown.
Ott van például a kártyatrükk, amiről mesélt Mr. Brown, mondta Mr. Gruber. Az nagyon tetszett. Tudja, ugye, felüt egy kártyát, aztán előhúzza valakinek a füle mögül.
Igen, igen, ez nagyon kedves ötlet, lelkendezett Mrs. Brown is.
Próbáld meg, Paddington!
Nem akarnának inkább megint eltüntetést? Kérdezte reménykedve Paddington.
Tudják, kérem, a kártyatrükk nem könnyű dolog, ha valakinek csak mancsa van, nem keze.
Azért megpróbálhatom. Odaadott egy pakli kártyát Mr. Grubernek. Ő húzott egy lapot, megnézte, megjegyezte, melyik az. Majd visszadugta. Paddington pedig forgatta a mancsait a pakli fölött, lengette a varázspálcáját, végül kihúzta a pikhetest.
Ez volt az?
Kérdezte Mr. Grubert.
Mr. Gruber a szemüvegét törölgette, majd ellenőrizte a tényállást, és azt mondta. Szerintem... mosolyodott el. Nagyon is ez volt az.
Fogadni mernék, mindegyik lap ugyanaz,
suttogta a feleségének Mr. Brown.
Ssss, intette le Mrs. Brown. Akárhogyan is írtó édesen csinálta, milyen ügyes kis medve.
Most jön a neheze, kérte további figyelmüket Paddington. Tessék, ebben nem vagyok olyan jó, tudom.
És összetépte a lapot, majd zsebkendő alá tette a darabokat, aztán meglengette a varázspálcáját fölötte.
Ó, kiáltotta Mr. Gruber, mintha a jobb fülem mögött éreznék valamit. Egy pillanattal ezelőtt még nem volt ott, de most valami hideg és kemény.
Oda is nyúlt.
Ej, hát el se hinném,
s mutatta, amit előhúzott.
Ez egy értékes érme a születésnapi ajándékom Paddingtonnak, de hát hogy került ide?
Ó, nyögte boldogan Paddington,
ezt nem mertem volna álmodni sem, Mr. Gruber. Egy arany, köszönöm, köszönöm, Mr. Gruber, köszönöm!
Ugyan már, szabadkozott a kedves ember,
csekéség. De nagyon élvezem a délelőtti csevegéseinket. Mindig nagyon várom őket, és
megköszörült a torkát, és körbenézett.
Nos, biztos vagyok benne, hogy még sok születésnapot ünnepelhetünk együtt. Amikor az egyetértő kórus elhallgatott, Mr. Brown az éppen maradt órájára nézett, és így szólt. Hölgyek és urak, volna egy javaslatom. Hajtsunk végre valamennyien egy eltűnési trükköt, és tegyük el magunkat holnapra. Ez az, holnap is lesz nap, nevetett Mr. Gruber. Hát persze, mondta meghatottan Paddington, de jó lenne, a Lucy nénikén most látna, boldog lenne. Majd holnap reggel írsz neki levelet, és beszámolsz mindenről, mondta Mrs. Brown, de ne felejtsd el, hogy tiszta lepedőt kaptál. Igen, majd reggel, bólogatott Paddington. Ha most írnék annak, a lepedőm látná a kárát. Vele mindig történik valami. Ugye, Harry, mondta Mrs. Brown, ahogy elnézték a lépcsőn az emeletre igyekvő Paddingtont. Milyen jó dolog, ha van a háznál egy ilyen kedves medve.
Ma este Michael Bond a Medve, akit Paddingtonnak hívtak című mesének 16. részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket ezen a mai napon is. A felajánlásról beszélgettünk az elmúlt alkalmakkor, és ezt szeretnénk folytatni, és majdan befejezni is. Az étkezés Tarjányi Zoltán professzor úr a könyvében, a Mise Kalauzban arról beszél, hogy szükség van az étkezésre, ami mindennapi tapasztalatunk. Aztán egy érdekes elmélkedést próbál föltenni, egy kérdést, hogy vajon miért választotta Jézus a kenyeret és a bort. A következő gondolatmenete van a professzor úrnak ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy mely ételek kedvesek nekünk, melyektől irtózunk, az a nevelés és a kultúra és a szokás függése. Sok területen más is más az étkezési szokás. Bizonyos folyóparti afrikai törzsek például, írja a könyvben a professzor úr, szívesen fogyasztanak kígyóhúst. Számunkra ez szinte per abszurdum, de a szinte szemük előtt élő halaktól irtóznak. Aztán azt mondja, hogy egy tuareg, a szaharai ember, az inkább éhen hal, de szárnyast vagy tojást nem eszik. Szintén Afrikában Kongó egyik népcsoportjai valósággal iszonyodnak a teivásnak a gondolatától. Bizonyos ausztráliai törzsek a disznóhústól, de a kutya sültet ínyenc falatnak tartják. Aztán megjegyzi, hogy mi európaiak elképzelhetetlennek tartjuk például a majom megevését, más kontinensek lakói pedig a mi étkezéseinken tudnak elborzadni. De ez a sokszínűség még egy kultúrán, egy nemzeten belül, sőt egy családon belül is jelentkezik. Az egyik soha nem enné meg a pacalt, a másiknak ez adja az étkezésnek a csúcsát. Az egyik rántott békacombért rajong, a másik már az ételnek a megemlítésétől is megborzong, hideglelést kap. Míg az egyik jó ízűen falatozza a tenger gyümölcseit, a másik közben az undorral küszködik. És azt mondja a professzor úr, hogy végtelenségig lehetne folytatni a példákat, az étkezési szokásokról. Korunkban szintén családon belül oly sokszor van különbség a vegán, a különböző csoportok, érzékenységek az ételekkel kapcsolatban. Azt mondja végül is a professzor úr, hogy az önfenntartáshoz szükséges az étkezés, de annak megélése már a szerzett ízlés talaján áll. Jézus pedig egy egyetemes lakomát akart alapítani. Mi az, ami fölül emelkedik étel a népeken, népcsoportokon? Olyan ételt, amely a mindennapjaink ételje, megunhatatlan ételt akart adni. Rácsodálkozhatunk megváltunk zsenialitására, hogy a kenyeret jelölte meg a szentmise alapanyagául, mert a kenyeret minden nép ismeri, mert minden ember gyakorlatilag 2 éves korától halála napjáig minden nap eszik több és kevesebb kenyeret, és érdekes módon soha nem unja meg. Arról már ne beszéljünk, hogy a kenyereknek különböző fajtái is vannak, ma már egyre szélesebb a skála, de biztos, hogy a kenyér ott van az ember asztalán, az Úr imádságában is. Mindennapi kenyérről beszélünk, kérjük az Urat érte. Azt mondja a professzor úr, hogy ez azért is érdekes, hogy a kenyér az mindennapi étel, mert a kedvenc ételünket, ha minden nap kellene fogyasztani, akkor egy idő után egyre nehezebben gyűrnénk le a falatokat. Szóval végső soron a kenyér az emberiség egyedüli egyetemes étele, mindennapi utitása, állandó tápláléka, hangsúlyozza a professzor úr. Hogy a kenyérnek ilyen önmagán túli jelentése van, az beleépül magába a nyelvünkbe is. Például a különböző munkahelyek, foglalkozásokat kenyérkeresetnek is mondja a magyar. Az anyagi függőséget, hogyha valaki mástól függ az ember, akkor más kenyerét eszi. A vajszívű embert pedig úgy jellemzi a nyelvünk, hogy kenyérre lehet kenni. Megjegyzi, hogy Nagy Gábor gyűjtésében van egy könyv, a kenyérrel kapcsolatban 70 kenyérrel kapcsolatos szólást és közmondást ismer. Mindezek fölött, folytatja a professzor úr, felfedezhetjük a kenyér mélységes bibliai értelmét. Az embernek verejtékes munkával kell szántania vetnie, de az óriási energiai befektetés nem tudja garantálni az aratást, mert a termés nem csak a munkának, de az időjárásnak is ki van szolgáltatva. Azaz az embernek dolgoznia kell a kenyérért, és közben imádkoznia kell az időjárás urához, a megfelelő időjárásért. És ha még mélyebbre ásunk, feltárul előttünk, hogy Jézus alapvető üzenete el van rejtve a búzamag sorsába. Csak akkor hoz sokszoros termést, ha vállalja az önfeladást, ha nem akarja megőrizni önmaga saját létét. Így mondja Jézus János evangélium a 12. fejezet 24. versében, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhalt, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. Tehát csak azt tudja megsokszorozni saját életét, illetve befogadni az Istentől jövő bőséges életet, aki meghal önmagának, önzésének, és másokért, másért akar élni. Minden egyes búzaszemnek föl kell adnia önmagát, hogy liszté őrölve kenyérré táplálékká tudjék válni az élő szeretett közösségben. Mindenki személyes önfeláldozása van jelen. Éppen ez hozza létre a lelki egységet, a szeretet közösségét, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, hogy a Bibliában is Jézus a kenyérrel teszi a csodát, a két kenyér szaporítási csoda is ott van az evangéliumokban. A kenyér tehát a mindennapok eledele, és ha a kenyér az, akkor a bor az ünnep itala. Isten ajándéka a bor, hogy megvidámítsa az ember szívét. Igen, a verejtékes munka, áldozatok sorozata, ebből áll a mindennapi élet, de az ünnepnapokból is. Ilyenkor megpihenünk, felfrissülünk a közös örömben, hiszen azokkal ehetünk együtt, azokkal lehetünk, tölthetünk egy időt, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. A családi ünnepekhez és a baráti összejövetelekhez hozzátartozik a nemesbor. Megjegyzi a professzor úr, hogy az úr az első csodáját is a borral teszi. A vizet borrá változtatja a kánai mennyegzőn. A kenyérhez hasonlóan a borral kapcsolatban is véghez vihetők a munka, az isteni áldás, ami egyenlő a jó időjárással, a szőlőszemek átalakulása, összetörése, mint a búzaszemnél, hogy ital lehessen belőle. Látható, summa summarum, jegyzi meg a professzor úr, hogy az eukarisztikus lakoma az egyetemes étkezés átfogása átfogja az emberi élet hétköznapjait és ünnepnapjait. Ezért mondja a pap a felajánlási imádságban, hogy mindkettő a föld termése és az emberi munka gyümölcse. S Isten ajándékából lesz számunkra az élet kenyere és a lélek itala. Kedves rádióhallgatók, innet folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!